Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. Az erdélyi mesélőkastélyok mai tartalmából. Az erdélyi nemességnek Erdélyen kívül is voltak birtokai. Házasságok, öröklés vagy vásárlás révén jutottak ezekhez a birtokokhoz. Az első világháború után több olyan erdélyi nemes volt, aki úgy döntött, hogy Magyarországon telepszik le. Egyesek megtartották erdélyi birtokaikat, mások eladták, de az új hazában új kastélyokat vásároltak és töltöttek meg élettel. Aztán a II. Világháború után ennek az új életnek is vége szakad. Témánk erdélyi mesélő kastélyok Magyarországon. Vendégünk ezen a szombaton is dr. Kálmán Attila tanár történész, akit nagy tisztelettel köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és a műsor mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok, örvendek, hogy újra itt lehetek. Az erdélyi arisztokrácia sok esetben elválaszthatatlan a magyarországi nemességtől. Nem csak a közös származásról van szó, hanem arról is, hogy nagyon sok magyarországi család telepedett le Erdélybe, és lettek erdélyi nemesek. Több erdélyi és magyarországi nemes került rokonsági kapcsolatba. Voltak olyan erdélyi nemesi családok, amelyeknek Magyarországon is voltak birtokaik. Voltak olyan ágaik, amelyek Magyarországra kerültek, ott telepedtek le és építettek ki birtokközpontokat. Nem csak Magyarországon különben, hanem Európa más országaiban is. Nagyon sok olyan kastély van a régi Magyarország területén, amelyek történetében ott találjuk az erdélyi nemeseket, így ezek a történetek is részei az erdélyi mesélő kastélyoknak, még hogyha Erdély határain kívülre is esnek.
Történész úr, a Gödöllői kastély a mai Magyarország területén az egyik leghíresebb kastély, és nagyon sok szálon kötődnek erdélyi nemesi családok a kastély építőihez. Mutassuk be a kastélyt építető családot és a kastély építés történetét.
A Gödöllői kastély építése a Grassalkovicsokhoz kapcsolódik, és hát a Grassalkovicsok, mint ahogy a nevük is jelzi, horvát vagy szlavon országból származtak, és a 16. században menekültek a törökök elől Magyarországra. Akit a családból ki kell emelni a 17. század végén, az Grassalkovics János, aki tisztartóként tevékenykedett a Luzsinszky család birtokain. Kitűnően nősült, felesége Egresdi Zsuzsanna, akinek a birtoka Ürmény, a család központja lett. Ürmény Észak-Magyarországon volt, tehát a mai Szlovákia területére esik. Itt született, tehát Ürményben a fiúk Antal 1694-ben, aki történetünk szempontjából kiemelkedően fontos. Tanulmányait a nyitrai piaristáknál és a nagyszombati jezsuitáknál végezte, majd joggyakornok lett és ügyvédi vizsgát tett. 1727-től az Újszerzeményi Bizottság, vagyis a Neoacquistica Commissio elnöke lett, 1731-től személynök, ez azt jelentette, hogy az uralkodó képviselő a királyi kúriában és a királyi tábla vezetője. 1732-ben bárói rangot szerzett, és az egyike volt azoknak, akik Mária Terézia kérésére meggyőzték a magyar főurakat, hogy 1741-ben segítsék a királynőt az örökösödési háborúban. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy 1743-ban már grófi rangot kapott. 1748-ban a Magyar Kamara elnöke lett, főispánja volt Arad, illetve Nógrád vármegyéknek, és megbízták a budai királyi palota építésének a felügyeletével. Hatalmas birtokrendszert hozott létre, a felvidéktől egészen a délvidékig terjedtek a birtokai, kastélyokat épített, amelyek a jellegzetes, róla elnevezett, vagy később a kastélyáról elnevezett Grassalkovics vagy Gödöllői barokk stílust követték. Gödöllőn kívül kastélya volt 60-ban, Pozsony Ivánkán, de voltak városi palotái is, például Baján, vagy éppen Pozsonyban, pozsonyi palotája később a szlovák elnöki palota lett, és hát mondjuk napjainkban is ezt a célt szolgálja. Háromszor nősült, 1722-ben vette feleségül Láng Erzsébetet, és már itt kezdődnek az Erdéllyel való kapcsolatok, ugyanis Láng Erzsébetnek az első házasságából már voltak gyerekei, akiket Grassalkovics segített, tehát neveltetett, illetve segített a karrierjük elindulásába, és ezen gyerekek közé tartozik Bajtai Antal is, aki később 1760-as években Erdély római katolikus püspöke lett. A gróf másodszor is megnősült, egy Klubusicki leányt vett feleségül, tehát 1731-ben kötött házasságot Klubusicki Krisztinával, és tőle születtek igazából gyerekei. Miután felesége elhunyt, akkor 14 év múlva, 14 év özvegység után a feleségének a nővérét, Klubusicki Teréziát vette feleségül 1752-ben. Tehát a Klubusicki Krisztinától született gyerekek közül meg kell említeni Franciskát, aki gróf Draskovics János felesége lett, és róla még a mai műsorban lesz szó. Klára, aki gróf Eszterházi Gábor felesége lett. Terézia, ő gróf Forgács János felesége lett. Anna Mária, akiről részletesebben fogunk ebben a műsorban beszélni, hiszen ő gróf Haller Gábor felesége lett, és természetesen a fiú örökös, akit ugyancsak Antalnak kereszteltek, ő a herceg Eszterháziak közül választott magának feleséget, méghozzá herceg Eszterházi Anna Máriát. Grassalkovics Antalnak az 1730-as évekre, 30-as évek közepére sikerült a Gödöllő környéki birtokokat egy nagy uradalommá egyesíteni, szervezni, és a gödöllői kastély építésének az első fázisa is valahol erre a korszakra, vagy legalábbis a kezdete erre a korszakra tehető, tehát valahol 1739-ben, 1740-ben kezdi el gödöllői kastélynak az építését, és ez az első építési szakasz, ez 1745-ig tart. A tervezője ennek a kastélynak Meyerhofer András, még két szakasz következik, tehát a második szakasz 1746 és 1749 között, és az utolsó 1750-től tart egészen a főúr haláláig, tehát 1771-ig. És ez a kastély építésének a fénykora, az utódok viszonylag keveset változtatnak az épületen, vagy toldanak hozzá az épülethez. Az első Antal idejének talán a legfontosabb eseménye 1751-ben zajlott, ekkor ugyanis a királynő meglátogatta Gödöllőt. Úgy tudom, hogy Gödöllőtől keletre nem járt Mária Terézia, tehát ez volt a legkeletibb hely, ameddig ő eljutott. Tehát még egyszer erre a látogatásra 1751-ben került sor, és ez alkalmat adott egy sor ünnepségre, amelyről hál' Istennek leírásaink is vannak. És engedjék meg, hogy akkor erről az ünnepségről olvassak fel néhány szót. Az akkori Bécs egyik kitűnő újsága mutatta be ezeket az ünnepségeket, ez a Wienerisches Diarium, és ez a folyóirat a következőképpen számol be Mária Terézia gödöllői tartózkodásáról. Aznap este 7 óra tájban a felségek Grassalkovics grófnak 3 órányira fekvő gödöllői kastélyába mentek, ahol fogadtatásukra olyan fényes előkészületeket tettek, amilyenben eddig egy alattvalójuk meglátogatásánál sem volt részük. Minden lóváltásnál 500 magyar nemes vonult fel lóháton zászlóikkal, dob és trombita szóval. Az utolsó állomás után az út erdőn vezetett át, ahol ez alkalomra 10 ől széles utat vágtak. Egész a kastélyig két oldalt huszárok álltak sorfalat, égő, fehér viaszfákjákkal világítva meg az utat. Az út felénél a gróf fiával és nemesekből álló nagy kísérettel pompás díszben fogadta mély hódolattal a felségeket. Mikor 9 óra körül üdvlövések hangja mellett a kastélyhoz értek, az egész kert ki volt világítva. A kapunál a gróf tisztjei álltak fel pompás ruhákban égő fáklyákkal, és ők kísérték fel a felségeket a fényesen berendezett lakosztályukba. Rövid pihenő után a kertbe mentek vacsorázni. A kert erre az alkalomra eddig még nem látott módon volt színesen kivilágítva. A végében állították fel azt a 14 öl, közel 30 méter magas építményt, mely 24 oszlopon nyugvó, két emelet magasságú pompás termet alkotott, jobbról és balról a kerthez kapcsolódó oszlopsorral. Az oszlopok között zöld fülkékben, 18 láb, mintegy 6 méter, magas, karos gyertyatartók voltak elhelyezve kristályégőkkel. A terem falát különböző színű átlátszó lemezek képezték, és ezeknek megfelelő színekkel volt a terem díszítve. A teremben négy nagy tükörszekrényt helyeztek el, melyeket a vacsorához tálalóknak alakítottak át. Fent a mennyezeten egy gépezet parabola szerkezetet forgatott, és pompás fénnyel árasztotta el a felségek mellszobrait, és a Franciscus Imperator Augustus Maria Theresia Hungaria Rex feliratok rövidítését. A háttérben páholyt állítottak fel, ahová a felségek visszavonulhattak. Egy nagy teremben töltötték el a felségek a főurakkal és más előkelőségekkel együtt vacsorájukat. A kertben is felállítottak művészi stílusban készült, fényesen díszített és kivilágított sátrak alatt két asztalt, ahol a főnemesség és a többi tisztviselő részére szolgáltak fel hasonló pompás lakomát. A királyi asztalnál 24 nógrádi nemes ifjú szolgált fel, a két Podmanicki, János és Sándor testvér pedig külön a felségek rendelkezésére állt. Közben trombita és dobszó hangzott és ágyülövések dördültek el. A kivilágítást több mint 70 ezer lámpa szolgálta színes viaszégővel. Eddig még sem a felségek, sem a jelenlévő kül- és belföldi előkelőségek nem láttak ehhez hasonlót sehol a világon. A királynőnek oly határtalanul megnyerte a tetszését a kivilágítás, hogy kijelentette, ha lehetséges, szívesen megnézné másnap este is. Másnap reggel a felségek kíséretükkel megtekintették a kastélyt, és többször fejezték ki elragadtatásukat, különösen a márványoszlopos lovarda és istáló felett. 10 órakor a fekete márvánnyal és arannyal dúsan dísztett kápolnába mentek, ahol szent misét hallgattak. Utána az újonnan készült díszesintokban 40 kocsiból álló kísérettel kocsikázni mentek a parkba, ahol a fasor két oldalán a környékbeli nemes ifjak álltak sorfalat. A kert és a fácános megtekintése után egy pavilonhoz mentek, hogy a felségek innen szemlék meg a tiszteletükre rendezett vadállat viadalt. Több mint 2 órai itt tartózkodás után visszatértek a kastélyba és ebédhez ültek. Ebéd után a királynő ismét kikocsizott a parkba, és ott kegyesen mindent megszemlélt. Ez alkalommal a délelőtti állatviadal helyén néhány idomított medve mutatványait nézte meg. 7 óra tájban tért ismét vissza a kastélyba a nemesség lovas sorfalak között. Este a kertben levő csarnokban a felségek megnyitották a bált, amelyen a nemességtől több mint 1000-en vettek részt. A jelenlévő asszonyokat és leányokat az a kegy érte, hogy kézcsókra járulhattak a királynő elé. Közben elkészült a kivilágítás, mely előző este úgy megnyerte a felségek tetszését. A kivilágított díszteremben volt ismét a vacsora, és ennek végeztével a felségek kifejezésüket adva, megelékedésüknek pihenni tértek. A királynő a gödöllői látogatás ideje alatt hivatalos ügyeket is intézett, szórakozásai közben sem hanyagolt el soha ezeket. Harmadik napon reggel 15:30 szentmisét hallgattak a felségek, utána gazdagon megajándékozták a grófot, fiát, leányát és az egész udvart. Legteljesebb megelékedésüket hangoztatva megígérték, hogy legközelebb hosszabb időt töltenek itt, majd visszatértek Pestre. Nagy örömére és dicsőségére szolgált a grófnak és az egész magyar nemzetnek, hogy mikor első ízben voltak itt a felségek, minden ilyen tökéletesen sikerült. Fokozta a sikert, hogy több mint 20 000 ember volt jelen az ünnepségeken, és 6 000-nél több személy étkezett állandóan a kastélyban. Nehéz feladat volt ezen kívül az udvar és a főurak elszállásolása is. A felségek elutazása után a gróf az öröm fokozására és a napok emlékezetesség tételére megvendégelt a falvak fő és albíróit, az esküdteket és más néhány alattvalóját. És hát akkor eddig az idézet.
Történész úr, jó lenne elmondani azt is, hogy milyen kapcsolat van a Grassalkovicsok és az erdélyi főnemesség között.
Ahogy az imént említettem, Grassalkovics első Antalnak az egyik leánya, Anna Mária, feleségül ment egy Hallerhez. Anna Mária különben Pesten született 1736-ban, és 1754-ben Isaszegen kötött házasságot gróf Haller Gáborral. Ki is volt ez a Haller Gábor? A Haller Gábor 1717-ben született, idősebb Haller Gábor és Károlyi Klára egyik fiaként. Az elején a katonai pályát választottam, 1730-as években részt is vett különböző osztrák-török háborúkba, később politikai karrierje kezdődött el, a főkormányszék tanácsosaként tevékenykedett, több ízben volt a főkormányszék marosvásárhelyi megbízottja, több problémás ügyben járt el Marosvásárhelyen, főleg az 1770-es években, de elmondhatjuk, hogy nem volt egy kiemelkedő, kimagasló politikus, 1784-ben hunyt el. A későbbi magyar király második József úgy gondolta, hogy a grófnak a politikai előmenetele mindenképpen a feleségének és a felesége nevének volt köszönhető, úgyhogy amikor Erdélyben tartózkodott 1773-ban, akkor a gróffal való találkozás után a naplójába azt jegyezte fel, hogy Haller Gábor bátor tábornok és a guberniumi tanácsosok egyike, azt se tudtuk volna, hogy nehezíti a földkerekséget, hanem Grassalkovics gróf leányát, és zárójelben megjegyzés, egy csinos és helyre asszonyt vette volna feleségül. Tehát ezt mondta második József, Rettegi György pedig a feleségről is mondhatni egy picit elmarasztalóan fogalmazott, ugyanis a naplójában úgy írt Grassalkovics Anna Máriáról, hogy igen, szép asszony, de másokat is szeretett. A házaspár házasságából két gyerek született, József és Erzsébet. József, aki az erdélyi nagy Haller birtokoknak az örököse, és nem csak örököse, hanem később természetesen tulajdonosa is lett, de József gyerekkoráról el kell mondani azt, hogy a nagyapja, a nagy Grassalkovics Antal kezdte meg a nevelését, ő nagyon sok időt Gödöllön töltött, tehát József Gödöllön nevelkedett, nagyapja fogadott nevelőket melléje tanítatta, a tanulmányait először Pesten kezdte, és később a bécsi Teréziánumban folytatta. A nagypapa 1771-es halála után hát nem örökölt magyarországi birtokokat, az természetesen az unokatestvére második Antal örökölte, de tudjuk azt, hogy a nagyapa végrendeletébe Pompás ménesének egy részét hagyta Haller Józsefre. A Haller Gábor és Grassalkovics Anna Mária leánya Erzsébet, ő is egy időt Gödöllön töltött, és az ő neveltetését is a nagyapa kezdte el. 1747-ben Pozsonyba küldték a leányt, a pozsonyi Notre-Dame zárdába nevelték, különben ebben a Notre-Dame zárdába több Haller is nevelkedett, és nem csak a Hallerek, hanem a kor arisztokráciájának egyik kedvelt oktatási intézménye volt ez a pozsonyi Notre-Dame zárda. Erzsébet esküvőjét is különben a Gödöllői kastélyban tartották gróf Batthyány Imrével, de még mielőtt a házasságról vagy a házasságot említettem volna, el kellett volna azt is mondjam, hogy a Notre-Dame zárda után végül az édesanyja úgy döntött, hogy átveszi személyesen a gyereknek a nevelését, úgyhogy ő maga nevelte leányát, amit a nagypapa helyeselt is, egyik levelében, vagy leányának küldött levelében ki is fejezte örömét, hogy Anna Mária átvette a leánya nevelését. Ugyanakkor gróf Grassalkovics Anna Máriának szerepe volt Bánfi Ágnes elrablásában. Ez a történet Teleki Sámuelhez kapcsolódik, ugyanis Bánfi Ágnes későbbi kancellár Teleki Sámuelnek a jegyese volt, de hát végül is másképp alakult a helyzet, ugyanis Bánfi Ágnest édesapja a katolizált Bánfi Dénes sugallatára idézőjelbe elrabolták, tehát Bécsbe vitték azért, hogy katolikusnak neveljék, ezt sikerrel is hajtották végre, és úgy tudjuk, hogy ebben elég nagy szerepe volt Grassalkovics Anna Máriának és a mostoha testvérének, Bajtai Antal püspöknek is. Még annyit szeretnék elmondani Grassalkovics Anna Máriáról, hogy férje halála után, tehát 1784-es halála után nem igazán tartózkodott Erdély területén, tehát főleg Nyugat-Magyarországon tartózkodott. Tudjuk azt, hogy 1793-ban Sopronban vásárolt házat magának, és ezután is elsősorban Bécsben élt. A Grassalkovicsoknak volt Bécsben egy palotája, különben ez napjainkban is megvan, és Bécsben élt, ahogy mondtam, 1806-ban bekövetkezett haláláig, habár a férjét, őt a Kerelőszentpáli családi kriptába temették el, a feleség nincs melléje temetve.
Beszéljünk röviden a kastély későbbi történetéről is.
Említettem azt, hogy első Antalnak egyetlen egy fia volt, ő volt a második Antal, aki koronaőr volt, főlovászmester, nem nagyon tartózkodott már Gödöllön, elsősorban pozsonyivánkai birtokán tartózkodott, függetlenül ettől neki köszönhető Gödöllön a barokk kőszínháznak a megépítése. Ő volt az, aki a a család számára megszerezte a hercegi rangot, és hát őt követte egyetlen fia, harmadik Antal, akinek a nevéhez fűződik az északi oldal utolsó szárnya, illetve az új narancsház megépítése a Gödöllői kastélyban. Harmadik Antal adósságai csődbe vitték igazából a család birtokait, több birtokot kénytelen volt eladni, több telkét adományozta el, amely mondjuk a magyar kultúra szempontjából nagyon fontos, ugyanis testen ő ajándékozta az egyetem botanikus kertje számára a területet, illetve ő adott telket a színház alapítására is. Viszont harmadik Antal az utolsó képviselője volt a családnak, az ő 1841-es halálával a család kihalt. Úgyhogy a gödöllői birtok különböző rokon családokhoz került, egészen 1850-ig, amikor a báró Sina család vásárolta meg ezt a birtokot. Ők nem sokáig voltak a birtok tulajdonosai, 1864-ben egy belga bank tulajdonába került az egész birtok. 1867-tel kezdődik a gödöllői birtok második fénykora, ugyanis ekkor a magyar állam vásárolja meg a birtokot, felújítja a kastélyt, és oda ajándékozza első Ferenc Józsefnek. És ettől a pillanattól kezdve Erzsébet királyné kedvenc magyarországi tartózkodási helyének számított a kastély. Ez egy adott szintű átépítést is jelentett a kastély számára. Erzsébet királyné 1898-as meggyilkolása után Ferenc József már ritkábban látogatott el Gödöllőre, utoljára úgy tudjuk, hogy 1911-ben járt Gödöllőn. Itt a királyi kornak is van egy érdekes erdélyi kapcsolata, ugyanis 1880-ban ajándékozta a királyi kastélynak Bánfi Ádám báró kitűnő, saját kezdőleg készített csempe kályháját, és az az érdekesség ennek a csempe kályhának, hogy ennek egy párja létezett, illetve létezik a párok kastélyában Válaszúton. Sőt, igazából fordítva kellett volna mondjuk, ugyanis 1945 után a gödöllői kastély kályhája elpusztult. És az, amit ma Gödöllőn látunk, az egy reprodukció, ezt 2006-ban készítették, pontosabban a Válaszúti kastélyban lévő kályha mintájára. Ez is egy ritka esetén úgy gondolom, hogy egy erdélyi kastélyban maradt meg egy belső berendezési tárgy, és annak mintájára kell újra készíteni valamit egy másik kastélyban. Na most Ferenc József után IV. Károly, ő már nagyon keveset tartózkodott Gödöllőn, 1918. októberében tartózkodott utoljára a kastélyban, ezután 1920-szal kezdődően ugyancsak a magyar állam tulajdonában maradva Horthy Miklós kormányzó nyári rezidenciájaként működött a kastély, és hát itt is ebben a periódusban is különböző kisebb-nagyobb átalakításokat végeztek a kastélyon. Az épület nem szenvedett károkat a II. Világháború végén, még is a bevonuló német, illetve orosz csapatuk, és hát a későbbi korszak eléggé megtépázta az épületet, és hogy mi is történt ebben a korszakban, tehát az 1945 és 1985 közötti periódusban, ezt engedjék meg, hogy egy idézet segítségével mondjam el, a kastély talán legszakavatottabb ismerője, dr. Varga Kálmán, aki nagyon sokáig a Kastély Múzeum igazgatója is volt, az ő általa tavaly megjelentetett könyvben a következőképpen írja le ezt a körszakot. Bár a kastélyban állomásozó szovjet csapatok kivonulásának időpontja kérdéses volt, 1946 áprilisában újra felmerült a gondolat, hogy az épületegyüttes korábbi tradíciónak megfelelően államfői rezidencia legyen. A felvetés alapját a potenciális lehetőségként még felcsillanó demokratikus államforma adta, melynek élén köztársasági elnök áll. A szovjet nyomás ellenére az 1945 végi nemzetgyűlési választások ugyanis a független kisgazdapárt egyértelmű győzelmét hozták, és az új törvényhozó testület a következő év elején, megszüntetve a királyisági államformát, Magyarországot köztársasággá nyilvánította. Államelnöknek február 2-ától a kisgazdapárti Tildy Zoltánt választották meg, felállítva mellé a köztársasági elnöki hivatal apparátusát is. Ezt követően fogalmazódott meg a javaslat a hazai gazdaság irányítására és az újjáépítés összehangolására létrehozott gazdasági főtanács főtitkára, a kommunista Vas Zoltán felé, hogy a kastély az új rendszerben kerüljön a köztársasági elnöki hivatal kezelésébe. Ekkor még úgy tűnt, hogy a totális hatalom kiépítésére törekvő kommunista párt nem gördít akadályt a tervek elé, és májusban a gazdasági rendőrség nyomozást indított Gödöllőn, hogy a lakosság körében szétszóródott kastélybéli berendezések föllelhető darabjait felkutassa és begyűjtse. Mert ne szépítsük, a háború utáni elszegényedés sokakat késztetett törvénytelenségekre, és tudni lehetett, hogy a fegyelmezetlen lakosság berendezési és felszerelési tárgyakat elhurcolt. A rendőrségi akció nem járt igazán komoly eredménnyel, csupán néhány darabot sikerült visszaszerezni. A legnagyobb fogást egy bútor kollekció jelentette, melyet a megszálló orosz csapatok korábban az egyik közeli majorságba szállítottak át. 1947. áprilisában a minisztériumok és az állami intézmények úgynevezett tárcaközi értekezletet tartottak, melynek napi rendjén a koronavakkal összefüggő intézkedések megvitatása, közöttük a gödöllői kastéllyal kapcsolatos tervek egyeztetése szerepelt. A köztársasági elnöki hivatal képviseletében jelenlévő Vas Sándor itt ismertette azt a tárcák egyetértésével találkozó elképzelést, mely szerint az épület együttesben a jogfolytonosságból fakadóan államelnöki rezidenciát kell kialakítani. Ehhez kapcsolódott az 1945-ben indított és a szocialista szellemű iskolai nevelésre koncentráló úttörő mozgalom elképzelése egy diák táborhely létesítésére. A tábor a kastély kevésbé reprezentatív részeit vette volna igénybe, ahol egy sajátos pedagógiai koncepciót követve úgynevezett úttörő köztársaság működött volna adaptált demokratikus elvek alapján. Tervek megvalósításának előkészítéseként az értekezlet helyszíni szemlét határozott el, és rögzítette, hogy a kastély helyreállítandó és berendezendő. A még 1945-ben elhagyott állami javak kormánybiztossága néven létrehozott szervezet, melynek a koronavak kezelése volt az egyik feladata, a politikai döntés után el is készítette a kastély és melléképületei, valamint parkja felújítási programját. Tervet 1948-tól 3 éves ütemezéssel és összességében 2.300.000 forint ráfordítással végezték volna el. A forrás pedig tervhitel, igénylésével teremtették volna elő. Adalék a berendezés nagymértékű pusztulásához, hogy tervezett összegnek majdnem a fele a felszerelésre fordítódott volna. A pillanatnyilag kedvezőnek látszó kül- és belpolitikai helyzetben 1948 elején várható volt, hogy a szovjet csapatok valóban kiürítik a kastélyt, és sor kerülhet a tervek megvalósítására. Az épületben magyar részről ekkor 2 még a kormányzói időszakból itt maradt, megbízott teljesített szolgálatot. Süli Zoltán, műszaki segédtiszt és Kerti János altiszt. Márciusban rendelték Gödöllőre a budai palota gondnokságáról Várhegyi József segédtisztet kastélykezelőnek, azaz gondnoknak, valamint beosztottként Novák József altisztet. Feladatuk az épületegyüttes átadás, átvételének lebonyolítása, a károk ismételt felmérése és a legégetőbb karbantartási munkák elvégeztetése volt. Júniusban az oroszok valóban elhagyták a kastélyt, a hivatalos átadásra 1948. június 15-én került sor a községi jegyző, a kommunista pártitkár és egy rendőrtiszt jelenlétében. A helyükre érkező honvédség november 12-én vette át az épületet. Akár szimbolikus üzenetnek is mondhatjuk, hogy a rákövetkezendő év május 9-én egy helybéli kőművessel eltakartatták az oromzati címeren a Szent Koronát. Sajátos epizód a kastély történetében, hogy a rövid időszak alatt, amíg az épület üresen állt, egyes részeit, többnyire a tágas lovardát, a helyi társadalom és a település mozgalmárai is igénybe vehették. 49. május 21-én Dalárda bál, június 18-án a magyar dolgozók pártjának a nagygyűlése és vacsorával egybekötött táncestéje, július 3-án pedig a fölműves szövetkezet ünnepélye hozott derűsebb életet a falak közé. Szintén táncestét rendezett július 9-én az 1948 elején kommunista irányítással megalakított Magyar Szabadságharcos Szövetség, majd a lovardában tartotta augusztus 20-ai dalos versenyét a gödöllői munkás ének. Az eseményekből a park sem maradt ki, július 10-én motorkerékpár versenyzaja verte fel a százados fák csendjét. Az orosz alakulatoktól átvett kastélyban a gondnokság megkezdte a javítási munkákat, de a tervbe vett nagyszabású helyreállítása sem 1948-ban, sem a következő években nem került sor. Beköszöntött a hidegháború korszaka, és a szovjet támogatással hatalomra segített kommunisták kiépítették diktatúrájukat. Tildy Zoltánt 1948. július 31-én lemondatták, és a kommunista Szakasics Árpádot tették meg köztársasági elnöknek. Szakasics alatt sem melegedhetett meg igazán az államelnöki szék, mert 1949 nyarán az ország államformája népköztársaság lett, és a köztársasági elnöki intézmény helyébe az elnöki tanács lépett. A váltás következtében lekerült a napirendről a kastély rezidiális használata, és már nyáron katonatisztek jöttek Gödöllőre, hogy a szovjet csapatok és a magyar honvédség egységeinek kastélybéli elhelyezése érdekében helyszíni szemlét tartsanak. A magyar katonaság betelepülése aztán augusztusban meg is kezdődött, az úgynevezett központi kiképzési anyagszertár első telepének a kialakításával. A honvédség első lépcsőn a kastély déli oldalán lévő gazdasági épületekben rendezkedett be, majd a következő évben birtokba vette a főépületet is. Hamarosan ki kellett azonban üríteniük a melléképületeket, mert a teljes déli részt a visszatérő oroszok foglalták el. Az egykori Rudolf szárny, a lovarda, az istálók, a kocsi szín és persze a hozzájuk tartozó park együttese évtizedekre a hazánkban ideiglenesen állomásozó szovjet csapatok egyik bázisa lett. A déli épületekből kiszoruló anyagszertár az északi szárnyak felé terjeszkedett tovább, és 1951-re a vártemplom kivételével már a teljes épületegyüttes katonai célokat szolgált. A kastélybéli szovjet bázis vegyvédelmi, híradós és repülőgép javító alakulatokból állt, folyamatosan mintegy 120 fős sorállományjal és 20-25 tiszttel. A birtokba vett épületrészeket céljaiknak megfelelően átalakították, mindenféle toldalékokkal és építményekkel egészítették ki. A honvédség anyagszertára, melyhez később a felsőkertben az 1950-ben létrehozott országos szervezet a polgári védelem felhúzott hatalmas raktárai csatlakoztak, hozzávetőleg 40 fős legénységgel, 25 tiszttel és tiszt helyettessel működött. Ehhez jött még átlagban 80 főnyi polgári alkalmazott. A főépületben helyezték el a legénységi körleteket, rendbehozva a leromlott fürdőszobákat. Tisztek és néhány vezető alkalmazott számára szükséglakásokat választottak le. A bázis feladata volt, hogy az ország különböző pontjain állomásozó helyőrségeket ruházattal, élelmiszerekkel, lőszerekkel és egyéb kiképzési anyagokkal ellássa, illetve a szovjetek használta területet és építményeket karbantartsa. A kialakult helyzeten a gyorsan vérbefolytott 1956-os forradalom és szabadságharc helyi eseményei sem változtattak. A gödöllői felkelők és egyetemista csoportok ugyan szerveztek tüntetéseket, követelve az orosz alakulatok kivonását a kastélyból, sőt a fegyveres támadás terve is felmerült, de aztán a józanész kerekedett felül, és a tűzharc elmaradt. Az épületegyüttes katonai objektummá züllesztésével vált teljessé a kastély művelődő és történeti értékeinek pusztulása. Architektúrájának károsodásán túl berendezésének és felszereléseinek a háborút átvészelő maradványai is megsemmisültek. Zártetett felsőkertjének építményei és díszei az enyészeté lettek. A korábban a kastélyhoz tartozó alsópark a településhez került, épületeit részben lebontották, részben intézmények elhelyezésére használták, majd keleti területére lakótelepet emeltek. Az 1950-es évek végén bekövetkező változások aztán végképp betetőzték a negatív folyamatot. 1958-ban a magyar katonaságot a főépületben felváltó 300 férőhelyes fővárosi tanács gödöllői szociális otthona és a déli szárnyban létesített városi szociális otthon végképp elhomályosította az egykor oly reprezentatív barokk együttes fényét. A kastély, ahogy a helybéliek mondták, évtizedekre Csipke Rózsika álomba merült. Idáig az idézet, és a szerző ugye kihangsúlyozza, hogy a kastély sok évtizedre Csipke Rózsika álomba merült, viszont el kell mondjuk, hogy ebből az álomból a 80-as évekbe kezdett ébredezni, tehát már a 80-as évek közepén elkezdődött a kastély felújítása, és hát mondhatjuk azt, hogy napjainkban is tart, tehát még nem fejeződött be. 1996. augusztusában átadták a főhomlokzati szárnyban nyílt kastély kiállítást, ugye ez a díszterem és a királyi lakosztályokat foglalta magába, később aztán mind több és több kiállítási térrel gazdagodott, gyarapodott az épület. 2003-ban felújították a barokk színházat, 2004-ben felújították, illetve újraépítették a királydombi pavilont, 2010-ben megült a Rudolf és a Gizella szárny, a lovardák, a barokk istálló, Horthy Miklós kormányzó bunkere, és a többi, és a többi, és ahogy mondtam, a kastély felújítása igazából még napjainkban sem fejeződött be, viszont ma már egy nagyon-nagyon fontos kulturális intézmény Magyarországon, ahol kétségkívül vannak kiállítási terek, de nagyon-nagyon sok kulturális programot szerveznek, tehát vannak itt kulturális fesztiválok, koncertek, rendezvények, amit csak el lehet képzelni, tehát kétségkívül kastély megmentődött, és egy nagyon-nagyon fontos turisztikai látványosság.
Történész úr, megkérjük, hogy foglalja össze az elhangzott beszélgetésünket, a végső következtetések.
A mai műsorunknak a gödöllői kastély volt a főszereplője. Elmondtuk azt, hogy a kastély Krasalkovics első Antalnak köszönhetően jött létre, három építési fázisa volt, 1739-től egészen a főúr haláláig 1771-ig. A legfontosabb erdélyi kapcsolat az első Antal leányának, Krasalkovics Anna Máriának a házassága volt gróf Haller Gáborral. A házaspár gyerekei, József és Erzsébet több időt töltöttek Gödöllőn, nagyapjuk szervezte meg a nevelésüket, sőt még azt is tudjuk, hogy Erzsébet házasságát is itt a kastélyban tartotta gróf Batthyány Imrével. Később a család kihalt, tehát pontosabban harmadik Antal 1841-es halálával a birtok kikerült természetesen a Krasalkovicsok kezéből, és több évtizeden keresztül több tulajdonosa volt, egészen 1867-ig, amikor királyi kastély lett belőle, ugye első Ferenc József és Erzsébet királyné rezidenciája, Erzsébet királyné talán legkedvesebb magyarországi rezidenciájának számított. 1918-at követően ugyancsak állami tulajdonban maradt, Horthy Miklós kormányzó használta nyári rezidenciájának. A kastély pusztulása 1944 után kezdődött, ugye a magyar honvédség, a szovjet hadsereg volt a kastély falai között, később szociális otthon működött az épületben, viszont az 1980-as évekkel kezdődően a kastélyt elkezdték felújítani, és ma majdnem régi fényében pompázik.
K. Kálmán úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. A következő héten továbbra is magyarországi kastélyok erdélyi kapcsolatairól beszélgetünk.
Kedves hallgatók, az erdélyi mesélő kastélyok percei erre a hétre sajnos lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is. Lassan át kell adjuk a stúdiót, a műsorvezető szerkesztőt, Nagybodó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes napot és hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.